Első fejezet. Giunchi Giorgio examine. Rákóczi két fia kisgyermekkorában anyostul fogságba került. Bécsbe vitték őket. A nagy szabadságharc alatt hasztalan kísértették meg a nagyfejedelem vezérei a két gyermeket kiszabadítani. Egész Bécs kapujáig előhatolva portyázó dandáraikkal tervük meghiúsult. A fejedelem hadjárata elmúlt, dacára a hősi erőfeszítésnek, maga is hazátlanná lett, és aztán, mint egy elátkozott üstökös a napot, úgy kerülte körül a hazáját, Lengyelországon, Franciaországon keresztül, míg eljutott Rodostóhoz. Hallgatni a tenger okos beszédét. A két fogoly gyermek felnőtt, anyu kolostorban lakott, ők gondos nevelést kaptak. A nagyobbik József németországi akadémián diákoskodott, a kisebbik György Bécsben maradt. A császárkirály elrendeli, hogy a fejedelem fi rangjához illő nevelést nyerjen. A rangja grófi volt, Giorgio Giunchinak hitták. Volt saját lakása, udvarmestere és lovászlegénye, s helyébe jártak a professzorok és káplánok, akik mindenféle tudományokra és vallásra oktatták. A vívásban, lovaglásban maga az udvarmester tökéletesíti a fiút. Az udvarmester neve volt Jacinto Vammana. A neve után ítélve Nápoly, ahol ez a szó dajkát jelent. A lovászlegényt hitták Künzli Péternek, ez svejci lehetett. A bécsi főiskolába nem járathatták a fejedelem fiút, mert ott több száz magyar tanuló hemzsegett, akiktől meghallotta volna a magyar beszédet, amire neki semmi szüksége sem volt, de még valami más egyéb oknál fogva sem. A kancellárnak gondja volt rá, hogy Giorgio nevelése a szabályoknak megfeleljen. Minden szemesztrizben megtartották az egzáment a magállakáson, mely alkalommal a legilletékesebb fensőbségi személyek voltak jelen, akik a rigorózumért illendően honoráltattak. Abban az időben, a múlt század elején még nem voltak nyomtatott iskolai tankönyvek, hanem a tanulók maguk írták le a tantárgyakat kéziratból, ami igen célszerű intézkedés vala, mert így módon legalább egyszer el kellett olvasni a studiózusnak azt a studiumot, amíg de papíró ad cartam lekalligrafiálta. És miután ezt diktándó kellett elvégezni, annál fogva ezen didaktikai metódus azt is biztosította, hogy a filozófternek okvetlenül meg kellett tanulni írni. Mégpedig tisztességesen, olvashatóan kellett írni, mert ha szarkalábakkal töltötte meg a papírost, akkor körmöst kapott az öt körmére a léniával. Ha pedig malacot ejtett az írásba, akkor a tenyerébe kapott egy sújtást a plágával, súlyosabb vétségek korrektúráját végezte a ferula. A teljes elmulasztás, a végzetes nesz megtalálta maga ellenszerét a skutikában. Morális defektus esetében működött a virga. Ezek a kipróbált hatású tanszerek bizonyára nem hiányzottak Gunci Giorgio gróf tanulószobájában sem. A tanfelügyelő bizottság, amely állt az Alma Mater protektorából, a kancellária tanácsosából és a minorita rend delegátusából, az egzámenre megjelenvén szemesztrisz végeztével legelőször is e segédeszközöket vette okuláta alá. Ott volt a tanuló asztalra mindjárt letéve a legelébb kézbe vendő három ösztön. A lénia, a plága, ez hasonlított a légycsapóhoz, csak hogy kisebb vala a csapója, s nem bőrből, hanem fából készítve, és a ferula, ezt fiatal fűzfaveszőből szerezték. A skótika a falon függött, ez egy fonott korbács volt őzlábra alkalmazva. Ez különben otthon is minden tisztes családnál a rendes utenzíliák közé tartozott, az ajtó sarkára felakasztva. Szimbóluma az atyai tekintélynek. Végül a téka függönye alá elrejtve volt a virga. Ez a félelmetes, erkölcsnemesítő eszköz, egy pamat nyírfa vesző, sós vízbe beáztatva. És a vizsgálattevő úrfinak legelőször is ezeket a jó ismerősöket kellett megnevezni az egzaminátorok előtt, Obedienciájának bebizonyítása végett. Minek neveztetik ez, a lénia? Szollicitátor celerimus, leggyorsabb szorgalmazó. Hogy hívod ezt itt? A plága. Benignus exhortátor, jó akaratú serkentő. Hát ennek mi a neve? A ferula. Pater Scientarium, a tudományok atya. És mi lógott a falon? A scutica. Ala virtutis, az erény szárnya. És az ott a függöny mögött a virga. Exorcizátor, ördögűző. Nagyon jól van. Erre azután a magiszterek elővették a fekete könyvecskéket, és a rubrikákból előszámlálták, hányszor volt az egyik és másik serkentő segédeszköz alkalmazásba véve. A deputáció meggyőződhetett belőle, hogy a növendék újfi mindezekben bőségesen részesült. Nagyon jól van. Még azután volt egy módszer, amely azonban már újítás számba ment, és annál fogva a pedagógusok által nem is volt általánosan elfogadva, mivel hogy inkább a tanulók morális érzületére volt alapítva. Ezek voltak a signumok. A signum bonum és a signum malum. A jó jel volt egy piros szalagra kötött aranyozott csillag bronzból. Ha jól felelt a disciplus, ezt akasztották a nyakába, és ezzel pompázhatott egész nap hosszat. Hordhatta az utcán. Ha pedig lent rosszul felelt, vagy éppen sehogy sem, ha belesült a recitációba, ha legyeket fogdosott az alatt, amíg a magiszter prelegált, vagy pláne elaludt a prelekció alatt, akkor a signum malumot kötötték a nyakába. Az pedig láncra volt kötve, s lakatra járt, hogy le ne lehessen dobni, s mind a két oldalán az éremnek ugyanazt mutatta, tudnék egy szamárfejet. Ez az erkölcsi hatás gyakorló taneszköz azonban inkább csak az előkelőbb ifjaknál alkalmaztatott, akik már hazúról hozzák magukkal a kitüntetések iránti lelki fogékonyságot. Annál fogva nagyon helyén lehetett Giorgionál, akinek a családi neve Giunchi gróf. Az egzámen termének falai mappákkal valának feldíszítve. A háttérben állt a könyves téka, roppant disznóbőrbe kötött, pandektákkal megtönve. Középen egy íróasztal tele, manuszkriptumokkal, a szögletben egy óriási földglóbusz, az átelleni szögletben a planétarendszer. Az íróasztallal szemben a katedra, két oldalán faragott, gótikus támlájú padok. Az egyik sorban ültek a magiszterek, a másikban az egzaminátorok. Ezen illusztris hallgatóság elé vezette be az oldalszobából doktor Vammana Jácintó a gondjaira bízott növendékeket. Közepes termetű, jól kifejlett séder volt a kidám, sűrű, rövidre vágott sertehaja fején, tágra nyit kék szemei fölfelé tűrt orra, halvány, de minden hozzáintézett kérdése elveresedő arca, előreálló fogai, amelyek miatt az ajkai soha nem tudnak egymásra csukódni, kiegészíti az egész fizionómia karakterét, a fejtől elálló hegyes végű fül. Az első betanult szava az examinandusnak az üdvözlés. Bonum mane precor domini reverendissimi clarissimi et illustrissimi humilime me recommendo idungenti Vestre laudetur dominus. Azután következik, hogy az asztalhoz járuljon, a kezeit összetegye és elmondja a minden ünnepélyességet és így a tanulási órát is megelőző imádságot. Sebesen és folyékonyan mondta el az utolsó tételig. Sed liberanos amalo. Ámen, ismétli a konziliárius. És kitértünk az alatt, hogy de szabadíts meg minket a gonosztól. Az istentelen kurucokat és az ő szövetségeseiket. Optime. Ezt követi aztán a beneventáció. A megjelent dignitáriusok üdvözlése hosszú orációban, melyet a vizsgázó megfelelő akciókkal kísér, hol az egyik, hol a másik kezét téve mellére, a másikat ugyanakkor elnyújtva, majd az égre föltartva, utoljára keresztbe téves magát mélyen meghajtva. Szálve, szálve, mondogatják rá az examinátorok. Egyszer sem akadt meg. Erre következett azután a fent leírt taneszközök iránti kikérdezés, s a magiszterek által előmutatott diáriumok kollaudációja, melyekből kiderül, hogy a növendék hány tanórát kapott, hányat mulasztott engedelemmel és anélkül, mivel lett büntető az utóbbi esetekben. Példás szigor gyakoroltatott a nevelésébe. Ekkor következett azután a tantárgyakból való megexamináltatás. Domine comes Georgi de Gauci. Így titulázták a magiszterek az examinándust, aki az egész vizsga alatt egy nagy ónix kövű pecsét nyomó gyűrűt forgatott a jobb keze két ujjával a bal keze mutató ujján. Ez megengedhető segédeszköz a memória elősegítésében, a gyűrűt körül forgatni az ujjon. Igaz, hogy csak előkelő rangúaknak van megengedve, akik születési joggal bírnak címeres gyűrűk viselésére. A rigorózandus pretanter felelt minden stúdiumból. Nehogy azonban úgy tűnjék a dolog, mintha előre kivolnának pécézve a kérdések és a feleletek a magiszter és a disszípulus között, az examinátornak is intézének a pódiumra kiállított elé egy-egy kérdés. Dicas nobis domine comes, Georgi de Giunchi. Hol fekszik Hungária? Szólalt meg a protektor. Hungária fekszik az ausztriai birodalom örökös tartományai között, s kiegészítő részét képezi a stíriai őrfejedelemségnek, a horvát királyságnak, a szerb vajdaságnak és a transzilvániai nagyfejedelemségnek. Lakosainak száma 1,5 millióra megy. Akik németek, tótok, rusznyákok, oláhok, rácok, bolgárok, görögök, cigányok és hungárok. Miért neveztetnek a hungárok ezen a néven? A hungár név származik a hungern szóból, mivel hogy ezek a lakosok annyira éhesek, hogy még a közéjük vetődő idegeneket is megeszik. Prestander. Mióta tartozik Hungária az ausztriai birodalomhoz? A 11. század óta, amidőn első István király prefektusával Péter király az országát Henrik császárnak inszkribálta. Valdebér. Voltak-e a hungárnoknak nagy embereik? Igenis, valának, de azok mind idegenek voltak. Nagy Lajos olasz volt. Johannes Hunyades és fia Matthias Corvinus oláhok voltak. Akik pedig saját nemzetükből támadtak, azok gonosz emlékű rabló vezérek valának, miképpen Tököli és Rákóczi. Akik a pogány törökkel szövetkezének, ezért el is pusztítatának. Optime prestantissime zúgott fel rá unisono a vizsgálóbizottság. Most a konziliárius úr intézett hozzá egy kérdést. Látott-e már Domine comes Georgius de Giunchi egy Hungáriából származott embert? Az ifjú emberek kérdése hüledezőképpel tekinte az ő mentorára, Vammana úrra. Ez nincsen az írott stúdiumban. Vammana kenetteljes mozdulattal inte neki. Feleljen ön meg egészen őszintén a feltett kérdése, Giorgio gróf. Igenis, láttam. Igenis, láttam, ismétli az halk hangon. Hol látta őtet? Az ifjú ember tátva maradt szájjal tekinte a fő-fő nevelőjére. No csak, szincerre meg kell mondani, a Bárenhaus előtt. Az ifjú zavarában a bársony vamszának a leffentyűit húzogatva a kezeivel rebegi. A medveház előtt. És mit mívelt ott ez a hungáriai jövevény? Erre a kérdésre hirtelen a szája elé kapta a kezét az ifjú, és a markába vakantál kitörni készülő nevetést. Ám de egy oldalpillantás Vammana kézmozdulatára, mely a ferula felé volt irányulva, hirtelen visszaadta a komolyságát, és aztán recitáló hangon mondta el a választ. Nagy szkítiai farkasokat mutogatott a piac közepén a sokaságnak, melyeknek a neve hungáriai nyelven komondores. És mondott-e egy némely szavakat is-e produkció alattam a vagabundus? Igenis. Egyszer azt mondá hungáriai nyelven. Ad ugrandum. Arra a szkítjai farkasok elkezdtek ugrándozni. Aztán pedig azt mondá nekik, ad ugatandum. Erre elkezdének ugatni. Erre az egész koétusz nagy hahotában tört ki. Az ifjú uracska pállott bámészsággal tekinte Vammánára. Hát ezeknek nem húzogat a hátára a ferulával, amiért nevetni bátorkodnak az egzámen alatt? Ekkor azután a prorektor ő nagysága fogta Estrengára, az examinandust. Mondja csak, Giorgio gróf, mit tanult ön a pogány hitűek vallásairól? A klasszika mitológiából már hallottuk önt felelni. Jupiter, Facinórái elég jól meglettek önnek magyarázva. Hanem az újabbkori pogányokat kérdem. Kiket értünk ezek alatt? Értjük a pogányok alatt a luteránusokat és kálvinistákat, akik a hugonottákkal és templáriusokkal együtt a Baphomet oltárán áldoznak. Ki az a Baphomet? A Baphomet bálvány az Antikrisztus, aki a rosszat míveli a jó helyet, s az emberek lelkeit a pokolnak kiszolgáltatja. A Baphomet imádók tagadják az Istent, a megváltót és a Szűz Máriát. Keresztjüknek csak két ága van, mint az akasztófának, s azt ők lignum vitének nevezik. A Baphomet bálvány egy macskafejű férfi, akinek a derekára és a lábszáraira egy kígyó tekergődzik. Azokon az ünnepeken, melyeket a Baphomet imádók titkos templomaikban tartanak, a Sion hegyén kiadott 10 parancsolatok lábbal tapostatnak, és a zsoltárok melódiáira fertelmes gundalok énekeltetnek. Minden szombatnapon pedig megtartatik a Mete ünnep. A Mete egy pokolbeli csábító, kecsekkel felruházott asszonyi állat, akit a pogány hitűek azért emelnek az oltárra, paradicsomi alakzatban, hogy rút példaadásával az embereket istentelen gonosz indulatokra ingerelje. Basta, multo bene domine Giorgio Gunci. Elég volt ebből a témából, szakítá félbe a minorita delegátus. Ej, feddi a prorektor Vammána urat. Nem kellett volna a textusban benne hagyni ezt az incicumot paradicsomi alakzatban. De annál jobban kitűnik az ifjú romlatlan kedélye. Elucubrált Vammána úr. Tetszett látni, hogy amidőn ezt mondál, behunyta mind a két szemét. Jobb lett volna, ha nem is tudná, hogy a szavakra be kell hunyni a szemeit. Egzámen azonban a legnagyobb megelégedésére lett befejezve a vizsgáló küldöttségnek. A prorektor egy dicsérő exhortációt tartott a fiatal nemesnek, s annak végeztével egy friss babérból font koszorút tett a fejére. A magiszterek megírták a testimóniumot, a protokollumot vettek föl a végbement egzámenről. Et omnibus eminens, ex moribus classis prime cum laude. A vizitátorok aláírták a protokollumot, amellyel Vammána úr a kancellárnak fog beszámolni. Az pedig be fogja azt mutatni ő felségének, akinek a legkegyelmesebb akarata az, hogy a fejedelem fi a legkitűnőbb neveltetésben részesüljön. Azután következett a bezáró ima és a búcsú beszéd, melynek végeztével a dignatáriusok, úgy, mint a magiszterek a maguk szaláriumát átvéve, re optime gesta eltávozának az utcán váró gyalog szekereikhez. Mikor aztán Vammána úr egyedül maradt a disszipulusával, azt mondá neki, na már most, fiam Péter, Húzd le az ujjadról a gyűrűt, és add vissza. Vesd le a bársonyvamszot, meg a csatos cipőket. Nyisd ki az ablakot, söpört ki a szobát. Mindenek előtt pedig Szalagy Péter, tisztítsd ki a fajkákat, és vágd meg a timiámum diabolit. Már az egzámen alatt megütötte az orrát egyik másik deputátus úrnak, akinek finomabb szimatja volt, valami gyanús füst aroma, sőt, a prorektor azt is kérdezte, nem még itt valami? Megnyugtatták a kályha füsttől. Kitelik attól a nebulótól, mondá magában Van Mána, hogy az alatt, amíg mi itt őt per prokura examináljuk, az alatt ő a szomszéd szobában rágyújtott, és konfúkó pipázik. Úgy is volt. Alig távozott el Péter az egyik ajtón, csak annyi időt egyben, hogy a rajta levő úri öltönyt levetheti, időn a másik ajtón bejött az igazi György úrfi. Ugyanabban a bársony vamszban, fején ugyanaz a babérkoszorú, egy hosszú szárú pipából füstölve. Ez aztán az igazi Rákóczi alak, mintha csak az apjának a gyerekkori arcképe szállna alá, a rámából megelevenülve. Ez a telt piros arc, gödrös áll, csattanó ajkak, finom meccésű orr, azok a nagy dióbarna szemek a drága kő ragyogásával, azok a sűrű szemöldök ívek, tiszta magas domború homlok, a magától göndör sötét gesztenye színhajzat. Még egész gyermek volt arcban, de kifejlett termete már egy daliájé. Kacagva és pipázva jött be a tanterembe. Hát te hogy mersz ide jönni azzal a pipával, azzal a koszorúval az iskolába? Iskola az enyém, de azzal a babérkoszorúval, az is az enyém, most vették. Meg ezzel a fajkával a szádban, az is az enyém. Leteszed mindjárt, majd ha kiszittam. Van Mána felkapta az asztalról a ferulát, mely az ünnepi alkalmából spanyol nád volt. De a diszcipulus sem volt rest, ő meg a hosszú török megyfa pipaszárat kapta a kezébe, és ekkor aztán egy szabályszerű asszaut következett be a mentor és a növendék között, melyben a ferula és a pipaszár helyettesíték a fleureteket. Természetesen Van Mána volt a mester. Babérkoszorú csak hamar lerepült Györgynek a fejéről, és egy művészi csavarintással kilett a kezéből ütve a pipaszár. Aha, ezt a fogást nem tudod megvédeni, ugye? Baren Hauter. Ekkor azonban, ahelyett, hogy a lefegyverzett disszipulusnak az irhájára húzogatott volna a mester, fölvette a kezéből kiütött pipaszárat, s visszaadta a kezébe. No, élhetetlen, próbáld meg még egyszer védeni. Ide vigyázz! Mikor így csinálom a krintet, te paráde helyett ugorj át a primbe, és szúrj előre. Ne kíméld a gyomromat. Jól van, derék volt. Na, még egyszer. Ezt a máltai keresztet itt a mellemen. S György úrfi a harmadik gangnál ismét oda talált a máltai kereszt közepébe. Megelégedetten szorította meg a kezét a mester. A pipaszár meghajlott a döféstől, annál jobban esett belőle a füstött színi. Akkor aztán a mester és a tanítvány karöltve és vígan nevetgéve mentek át a pipatóriumba, ahol már Péter készítette a vágott dohányt. Állj őrt a pitvarban, Péter! A mester és a tanítvány versenyt füstölve telepedék le a kényelmes török kerevetre. Egy alacsony asztalkát húztak maguk elé, azon volt a sakktábla, felrakták a figurákat, és elkezdtek sakkozni. Te ma nagyon rosszul játszol, fiacskám. Másút jár az eszem. Hát van neked olyan is? Kérdezd meg a prorektort, meg a konziliáriuszt, vagy a gárdiánt, akik megcelziáltak. Semmi házi, nézz ide, milyen tesztimóniumot kaptál. Ha-ha. Mit nézek én ezen a bolond papíroson, hiszen nem tudok én írást olvasni? Az őseit sem tudtak. Hallgatóztál, ugyebár az ajtón az egzámen alatt. Vettem észre a pipafüstről. Keresztül jött a kulcsukon. Azon jár éppen az eszem. No és micsoda tudomány az, amit irigyelsz a Pétertől, hogy ő tanulta meg te helyetted? Két dolog ragadt meg a fejemben, az egyik az a bizonyos pogányvallás. Á, a mitológia, Jupiter apró gavallér csintettei? Nem, az a másik. A Baphomet szertartás? Nem tudom, hogy az-e a neve, ahol az a Mete jön elő, az a pokoli csábító szép hölgy. Arról szeretnék én többet tudni. Ó, sárga csőrű pintyőke! Arra ráérsz! Hadd nőjön elébb egy kis prém az álladon. Mondsza csak! Igazán tartanak ilyen ünnepélyeket a Mete imádására? Amit én megírtam, az úgy igaz. Hol tartják azokat? Itt Bécs körül is. Te voltál ott magad is? Hogy ne lettem volna? Hát mehet oda olyan ember is, aki nem tartozik a Baphomet imádók közé? Azzá lesz, csak egyszer ott legyen. De aki a Baphometet hiszi, az nem hiszi a Krisztust. A Baphometet sem hiszi az. De a Métét azt már imádja. Te vigy el engem egyszer egy ilyen Mété ünnepére. No, csak az kellene még. Az ilyen gyereknek még a nyírbíró leánya kell, nem más. No, csak egyszer. Hát nem sajnálnád megtagadni érte a Jézust? Tudom is én, hogy ki az a Jézus. Az emberiség megváltója, az, aki keresztre van feszítve. Hát miért nem veszik le a keresztről, ha olyan jó ember? Oktondina, megállj, majd beszélek én neked egyszer a Jézusról. Beszélj nekem a Metéről. Meté, Meté, mese, verd ki a fejedből. Csak úgy gondolták ki a templáriusok ellenségei, hogy elveszítsék őket. Nem igaz. Én magam is láttam azt a házat, amelyiknek a kapuja fölött egy macska fejforma emberarc van kőből. Na, gyerek, most már beszéljünk másról. Hát egyéb tudomány mi ragadt meg a fejedben a mai egzámenből? Az, amit a Péter arról a kutyás emberről beszélt a medveház előtt. Azt mondta, hogy ez egy magyar. No és hát mi bajod neked azzal? Szeretném én azt az embert látni. Minek? Nem tudom én, az olyan furcsa érzés bennem. Amint ezt a szót kimondják előttem, hogy magyar, egyszerre valami keserű jön fel a torkomba. Elszomorodom. Nem érzem az ízét se ételnek, se italnak. Aztán, amíg ki nem megy a fejemből, úgy érzem, mintha el kellene szaladnom. Aztán futni, futni, amíg csak a Szent István tornya el nem marad mögöttem a látóhatáron. Nem tudom, mi ez a bolondság. Úgy tetszik, mintha nagyon kicsiny koromban, amikor még az anyám ölben hordozott, hallottam volna, vagy láttam volna olyan szót, vagy olyan embert, aki magyar. Álmodtad azt, fiacskám, az anyád ölében. Az voltám a szép asszony, hallod-e? Hová lett az anyám? Meghalt az régen, fiacskám, ne keresd. Erre a szóra a nagy gyermeknek a szemei megteltek könnyel. A mentor elnevette magát. Ha-ha-ha, a kisfiú pityereg. György mérgesen felugrott a kerevetről. Nem pityergek, hanem már most akarom, hogy gyere velem oda a Bárenhaushoz, hadd lássam azt a kutyatáncoltató hungárust. Na-na-na, fiacskám, ülj le szépen. Mást mondok én neked. Inkább elviszlek a Méte ünnepére. Elviszesz? Mikor? A legközelebbi szombat estén. Ekkor aztán ragyogni kezdtek az ifjú szemei, nyakába borult a mentorának. És feledve volt a futni vágyó érzés és a szépséges, szép anyának az emléke.